Nézzük meg, hogy milyen viszonyban áll egymással az Európai Unió és Kína, valamint Magyarország és Kína. Ebben kalózunk lesz dr. Matura Tamás, a Budapesti Corvinus Egyetem Nemzetközi Politikai és Regionális Tanulmányok Intézetének tanársegéde, a Közép-Európai Ázsia Kutató Központ elnök vezetője. Jó reggelt kívánunk!
Jó reggelt!
Jó reggelt kívánok!
Először is vegyük egy nagyobb léptékű kérdéskört gorcsa alá, ez pedig az Európai Uniós Kína viszonya. Meg annak az apropója, ami kapcsán most beszélgetünk erről, ez az egy út, egy övezet. Sokan azt mondják a radikális nézetek szerint, hogy ez nem más, mint a kínai modern gyarmatosítási törekvéseknek a fedőneve, és úgy tűnik, hogy az Európai Unió is ébred ebben az ügyben, hiszen a kollega mondta, hogy hát az autóiparra már vizsgálják, hogy hogyan lehetne megállítani az elektromos autók nyomulását, és hát ugye az Egyesült Államok is kereskedelmi háborúban áll időről időre Kínával, szóval Európa és Kínának milyen a viszonya, hogy lehet ezt leírni?
Folyamatosan romlik, nagyjából az elmúlt 5-6 évben beszélhetünk arról, hogy mind politikai, mind gazdasági téren egyfajta feszültség állt be a két fél között. Ennek az egyik fő oka az, hogy Németország, de más nagy európai országok is rájöttek arra, hogy a korábbi évtizedekben folytatott úgynevezett ilyen nyitott politika Kína felé, az egyfajta zsákutcába vezetett európai szempontból. Korábban arra gondoltunk, hogy politikailag érdemes Kínával együttműködni, hiszen ez majd elvezethet ahhoz, hogy a kínai szél is demokratizálódjon, ez ugye látványosan nem következett be, illetve gazdasági szempontból óriási extra profitot tudtak realizálni azok a nagy nyugati cégek, amelyek Kínában befektettek, csak hogy hát elkezdett visszanyalni a fagyi, és az elmúlt körülbelül 8 évben a kínaiak is elkezdtek kőkeményen Európában befektetni. Ráadásul ez elsősorban olyan cégekre irányult, így főleg Németországban, amelyek jelentős technológiai tőkével rendelkeznek, vagy más területeken a 21. század meghatározó technológiájával rendelkeznek. És hát bizony olyan 2017 körül, amikor több olyan nagy német céget is részben vagy egészben felvásároltak a kínaiak, amely érzékenyen érintette a német gazdaságot, hát ekkor Berlin mind a politikai és mind a gazdasági elit úgy döntött, hogy be kéne húzni a kéziféket. Mindez ráadásul utána ugye megfejelte a pandémia, és Kína olyan külpolitikát, sőt olyan külpolitikai kommunikációt kezdett folytatni, gondolok itt a méltán híres farkasharcos diplomáciára, ami megint csak kiverte a biztosítékot számos nyugati fővárosba. Úgyhogy összességében azt mondhatjuk, hogy 5-6 éve folyamatosan romlanak ezek a kapcsolatok, beleértve az emberi jogokat, kölcsönös szankciók kivetését, Xinjiangi helyzet miatt, és hát bizony most jutottunk el oda, hogy már a kínai elektromos autóiparnak a nagyon-nagyon gyors, bár egyébként nem váratlan felívelése is Európában megkongatta a vészharangokat és gazdaságvédelmi intézkedések bevezetésére készül Brüsszel.
Igen. Sokan gondolják azt egyébként, hogy ez egy ilyen színjáték, mert hogy igazából Kína és az Európai Unió, vagy Kína és az Egyesült Államok egymásra van utalva, nagyon sok szempontból. Ezeket a szálakat el lehet vágni, vagy el kell egyáltalán vágni?
Ez igaz, hogy egymásra vagyunk utalva nagyon sok szempontból, ezért még a Trump kormányzat által meghirdetett úgynevezett decoupling, tehát ugye a szétválasztása az amerikai és a kínai gazdaságnak az már akkor is teljesen lehetetlennek tűnt. Egyébként idén év első felében jelentette be az Európai Bizottság, hogy nem decouplingban, tehát teljes szétválasztásban, hanem de-riskingben, azaz a kockázatok csökkentésében gondolkodik, és ez a sokkal életképesebbnek tűnő gondolat és stratégia, ez egyébként annyira megtetszett Washingtonnak, hogy most már az amerikaiak is ezt használják. Ez ugye alapvetően arról szólna, hogy elkezdik megvizsgálni az európai országok, Németországban egyébként ez a kutatás már javában zajlik, hogy melyek azok a termékek, amelyekben nagyon nagy a kitettségünk, főleg import terén Kína irányába, és ezen termékek közül melyek azok, amelyek stratégiai fontosságúak, tehát ahol magas is a kitettség, és egyben nagyon nagy a kockázat is. Na ezeknek a termékeknek a területén próbál Európa alternatív forrásokat, alternatív technológiákat, alternatív gyártási lehetőségeket találni, ami egyben egyébként nem csak a kínai és EU közötti kapcsolatok gyengélkedésének köszönhető, hanem azért mind a járvány, mind pedig az ukrán válság nagyon erősen ráébresztette az ipar résztvevőit, hogy ezek a nagyon hosszú, nagyon bonyolult, nagyon globális ellátási láncok azért óriási kockázatokat is rejtenek magában, és érdemes lenne ezeket lerövidíteni, egyszerűsíteni, úgyhogy az elmúlt években a nearshoring, meg a reshoring, tehát a termelésnek a hazahozatala, vagy legalábbis közelebbi országokba hozatala tulajdonképpen nem csak politikai, hanem gazdasági okokból is felmerült, és folyik is ez a folyamat. Németek részéről azt látjuk, hogy a nagyvállalatok továbbra is nagyon elkötelezettek a kínai piac irányába, viszont a német kis és közepes vállalkozások, amelyek mondjuk magyar szempontból még mindig gigászok lennének, ezek viszont elkezdtek Kínából kijönni, és próbálnak más területek felé kacsingatni, és próbálják csökkenteni a kitettségüket.
De nem lesz ebből áremelkedés? Mert nyilván nem véletlenül alakultak ki ezek a gazdasági kapcsolatok. Olcsó lehetett nagy tömegben, ezért szervezték ki. Ha most hazahozzuk, akkor megint ugye a drága európai munkaerőt, nyersanyag,
most elkezdünk csipgyártásba gondolkodni Európában, ugye azt ki kell fejleszteni,
az megint időkérdése, stb. És nyilván a kínaiak nem fogják ezt ölbetett kézzel nézni, hiszen nekik is érdekük, hogy ott legyenek a nyugati cégek. Más nem azért, mert elhappolnak tőlük know-how-t, elhappolnak tőlük technológiát, stb.
Persze, ugye még nem történt meg ez a decoupling vagy de-risking, ehhez képest én tavaly februárban besétáltam egy budapesti autókereskedésbe, és megkérdeztem, hogy hát akkor mikorra lehetne ezt a típusú járművet megvásárolni, és feltették a kérdést, hogy hibridbe szeretném. Mondtam, hogy hát gondolkodjunk el rajta, és erre azt mondták, hogy oké, akkor 13 hónap a várakozási idő. És hát ezen egy picit úgy meglepődtem, és kiderült, hogy már akkor ugye csak egyébként az ellátási láncok beszűkülése és nem beszakadása miatt a csipellátásban, erre többen emlékezhetnek, tavaly olyan problémák voltak, amely az autógyártást is ilyen szinten megakasztotta. Úgyhogy most pont ezen gondolkodnak a nagy autógyártók, meg egyébként az ipar más szereplői, hogy oké, igen, áremelkedéshez, vagy hát költségnövekedéshez vezethet az, hogyha Kínából és környékéről valamennyire, nem teljes mértékben, de valamennyire hozzuk a termelést, de ezzel talán meg lehet előzni azt, hogy egy nagyobb környékbeli konfliktus esetén nem megnőjenek az árak, hanem felrobbanjanak az árak, mert egész egyszerűen mondjuk nem lenne csipellátás, nem beszűkülés lenne, hanem nem lenne semmilyen ellátás. Tehát tulajdonképpen itt a politikai és geopolitikai kockázatoknak a beárazása történik, ami természetesen az esetek egy részében be fog épülni az árakba, kivéve egyébként, hogyha lehet a termelést más, akár már Kínánál is olcsóbb országokba telepíteni, hiszen ne felejtsük el, azért van itt még egy dimenzió, a kínai olcsó munkaerő, az most már egy ilyen 8 éve kezd kiárazódni az alacsony hozzáadott értékű termelésből. Drága a kínai munkás, a mindenféle geopolitikai folyamatoktól függetlenül elkezdett a termelésnek egy része már egy jó 6-8 éve Kínából kilépni, úgyhogy ami meg bennmarad, az meg a kínai belső piacra akar termelni, ami minket ilyen szempontból kevésbé éri. De bizonyos esetén biztos, hogy lesz ennek költségvonzata.
Ez Európa, és úgy tűnik, hogy ők egységesen lépnek fel. Eközben a magyar miniszterelnök az Egy út, egy övezet kezdeményezésnek az ünnepségén vesz részt, a jegybank elnök is ott van, tehát a teljes magyar felsővezetés, politikai felsővezetés Kínában tárgyal, és hát már tető alá is hoztak egy megállapodást a legnagyobb kínai pénzintézettel. Magyarország rés a pajzson ebből a szempontból? Mármint Európa szempontjából?
Az biztos, hogy próbálja magát feltüntetni úgy, mint rés a pajzson. Azért ne felejtsük, hogy itt a politikai kommunikáció meg a valóság az gyakran elválik egymástól, és nem az első eset ez, hogy Magyarország próbálja magát így pozícionálni. Lényegében 2012 nagyjából a keleti nyitás és a Kína-Közép-Európa együttműködés meghirdetése óta Magyarország igyekszik egy híd főállásként bemutatni magát Kína és a Nyugat, Kína és az Európai Unió között. Azért utalok itt arra, hogy azért a politikai kommunikáció és a valóság nem feltétlenül fedi le egymást, mert azért az elmúlt években a sajtóhírekben leginkább azt került be, hogy Magyarország megvétózott azt, vagy éppen blokkolt amaszt, amikor Kína európai szintű elítéléséről lett volna szó. Az viszont nem kerül be a hírekbe, hogy mindeközben az általános EU-Kína politikát, gazdaságpolitikát a magyar kormány az általában zokszó nélkül támogatja. Szóval egy picit hasonló a helyzet, mint az orosz-magyar és európai háromszögben, ahol azt látjuk, hogy kommunikációs szinten erősen kikel a magyar kormány a oroszországi szankciókkal szemben, de valójában Brüsszelben ezeket mind megszavazza csont nélkül. Hasonló folyamatokat láthatunk Kínában is. Na most az első nagyjából 10 évben egyébként ennek ugye nem sok foganatja volt, tehát Magyarországra érkező kínai tőkének a mennyisége az egészen minimális volt. Most az elmúlt egy évben ezeknek a gigantikus akkumulátorgyároknak is a szolgáló termelésüknek a Magyarországra áramlása, ez eléggé megváltoztatja a helyzetet, ugye nagyjából 8-9-10 milliárd dollárnál járunk, amilyen bejelentések történtek. Úgyhogy most az biztos, hogy a magyar kormánynak a Kína iránti elkötelezettsége az még inkább meg fog szilárdulni.
Hadd csúszak be egy hallgatói kérdéssel, azt kérdezi egy hallgató, a színjáték részre csatlakozva kérdeznék, egy éve még sokat lehetett hallani arról a háttérben, más EU országok is versenyeznek a kínai befektetésekért, csak nem rakják az ablakba, mennyire jellemző ez még mindig. Egyébként többször így az akkumulátorgyári beruházásoknál is szóba jött itt a műsorban, hogy azért is folyik európai verseny, de mi elhappoljuk, tehát ez mennyire van jelen így az EU-s országokban ez a vágy a kínai működőtőke befektetések iránt?
Abszolút, persze ez így van, tehát lényegében a keleti nyitás az csak Magyarországon lett egyfajta politikai termékké felfújva, az összes többi európai ország az ugyanígy szeretett volna kínai tőkét bevonzani és Kínával kereskedni. Egyébként nagyon sok szempontból sikeresebbek is voltak, mint mi, különösen az előző 10 évben. Magyar külkereskedelem, különösen az export Kína irányába most már jó ideje stagnál. Az importunk rettenetesen megnőtt, tehát azért ennek a következményei azok megérnének egy különbeszélgetést. Úgyhogy persze ez így volt, csak másodt ezt inkább a diszkréten a függöny mögött intézték. Az mi esetünkben nekem nem egészen világos az, hogy miért volt jó ebből politikai terméket csinálni, ami egyébként rengeteg politikai tőkébe került Magyarországnak, hiszen nem csak Brüsszelben és Washingtonban, de például Tokióban is nagyon sokszor fújtak erősen arra, hogy Magyarország ennyire látványosan politikai is elköteleződik Kína mellett, miközben gazdaságilag ezzel az ég egyadta világon semmilyen gond nem lett volna. Az elmúlt egyébként nagyjából 2-3 évben viszont csökken ez a többi európai ország részéről. Az előbb már említett Kína-Közép-Európa együttműködés, a egykoron 16+1-ként említett együttműködés már a lényegében vagy halott, vagy zombivá vált, tehát három ország már de facto, vagy de jure is kilépett belőle, továbbiak pedig de facto megszüntették az együttműködést Kínával. Ez annyiban egyébként növeli Magyarország és egyben Orbán Viktor személyes ázsióját tekint szemében, hogy azt mondhatjuk, hogy a magyar kormány most már az egyetlen olyan uniós tagállam, amely nyíltan kiáll Kína mellett, és ez biztosan még magasabb polcra helyezi Magyarországot a pekingi külpolitikában, mint amit egyébként méretünk alapján megérdemelnék.
Ha már itt a méretnél tartunk, akkor ez ilyen kicsit ilyen bolha és elefánt viszonya. Hát ugye a Kína a világ legnépesebb országa, Magyarország meg egy, hát lehet, hogy egy jó néhány kínai városban kevesebben laknak, mint nálunk az egész országban, ugye számos anekdóta kering erről. Kínának érdeke jobban lenni Magyarországgal? Illetve Magyarországnak mi érdeke jobban lenni Kínával, hogyha ilyen torzak a kereskedelmi arányok, mondjuk, mint elhangzott?
Kína ugye pont a méretéből fakadóan hatalmas külgazdasági és külkapcsolati kapacitásokkal rendelkezik, tehát magyarul van arra ember, hogy velünk fenntartsa a kapcsolatokat. Kína próbál minden olyan országgal jóba lenni, amely egy kicsit is kikancsingat a nyugati együttműködési és szövetségi rendszerből, és Magyarországnak értelemszerűen a legnagyobb értéke az az uniós és persze részben a NATO tagságunk, tehát hogy mi belülről tudjuk a nyugati szövetségi rendszert, ha kicsit is, de gyengíteni és Kína érdekeit ezen a téren időnként megtolni. Persze ez a viszony nem ennyire egyoldalú, tehát ez azért nem arról van szó, hogy Kína megkéri Magyarországot, hogy ezt a nyugati szövetségi rendszert gyengítse. Nagyon gyakran ezt Magyarország proaktívan a saját külpolitikai érdekeit, vélt vagy valós külpolitikai érdekeit követve is megteszi, de ez Kínának kapúra jöhet. Egyébként Magyarország valóban egyfajta kaput jelent Kína számára most Európában, hiszen más európai országok most már nagyon megfontolják, hogy milyen kínai befektetéseket engedélyeznek, ennek most már jogi keretei is vannak, és akkor Magyarországra belépve a kínaiak azért olyan előnyökhez juthatnak, mint például a Belgrád-Budapest vasút esetén, ami egyfelől gazdaságilag és pénzügyileg is egy nagyon jó befektetés nekik, másfelől végre, ha befejeződik, és itt egyre nagyobb ha tüntethető fel, akkor végre lesz egy referencia munkájuk vasútépítés, infrastruktúraépítés terén a Európai Unión belül, ami azért nekik egy nagy előny. Most magyar szempontból, hogy korábban már említettük, azért most már vannak ilyen befektetési ügyek, bár ezről önmagában beszélgethetnénk nagyon sokáig, ezek az akkumulátorgyárak Magyarországnak mennyire előnyösek, vagy éppen nem előnyösek, de az látszik, hogy a magyar kormányfő külpolitikájában egy erős átnak tekinti a Kínához fűződő kapcsolatokat, ugyanúgy, ahogy egyébként az Oroszországhoz, Törökországhoz, Netanyahu Izraeliéhez és más hasonló berendezkedésű államokhoz fűződő kapcsolatokat is nagyon fontosnak véli a magyar miniszterelnök. Ebbe illeszkedik azt hiszem a Kínával fenntartott kapcsolat. És egyébként elutazni a Belt and Road fórumra, az gyakorlatilag nem kerül semmibe, tehát ott lehet lenni, lehet FaceTime-ot kapni az a kínai vezetéssel, ma lehet fotózkodni, és hogy azt erre most éppen az amerikai, nem tudom, nagykövet mit twittel, azt hiszem, hogy ezt a magyar miniszterelnököt kevésbé izgatja.
Még egy kérdés a végére, és ez talán a legfontosabb. Hogy akik a szoros magyar-kínai viszonyt kritizálják, azok olyan kockázatokra figyelmeztetnek, hogy a világ más pontjain volt olyan, hogy ilyen nagyon szoros barátság alakult ki, és aztán a kínaiak benyújtották a számlát, aminek elég komoly gazdasági, politikai következményei lettek, hogy finoman fogalmazzak.
Vagy gazdasági, ugye a montenegrói autópályaépítést szokták elég sokszor példaként felhozni, ugye ahol például a kínai hitelből épített autópálya kamat költségei magasabbak, mint az autópálya bevétel. És szétütött az államadósság és a költségvetés.
És hát ugye elég derékszámok röpködnek a Budapest-Belgrád vasútvonal kapcsán is. Tehát vannak kockázatai ennek a kínai sárkánynak.
Tehát ők diktálják mindig a feltételeket, és ezért óvatosan kell ezt kezelni, vagy lehet megállapodásokban, win-win ügyletekben gondolkodni.
Hát az elmúlt jó pár évvel most már a legtöbb külföldi, tehát nem kínai jellemző erre a win-win, tehát a kölcsönösen előnyös üzletre szokta azt mondani, hogy a win-win az lényegében annyit jelent, hogy Kína nyer kétszer. Most ezt egy picit azért árnyalva, a főleg nyugati és amerikai sajtó által előszeretettel terjesztett Kína adósság csapdában löki áldozat országai típusú narratívát, ezt érdemes árnyalni. Nyugati kutatók ennek azért utána mentek, és azt látták, hogy ez így önmagában nem igaz. Az igaz, hogy Kína és a kínai nagybankok nem rendelkeznek még azzal a tudással és tapasztalattal, hogy ezt a due diligence-et, tehát ezt a kellő utánanézését, kellő felkészülést egy-egy ilyen gigaprojektre elvégezzék, ezért sokkal nagyobb hibaszázalékkal dolgoznak a hitel kihelyezésnél, és ebből bizony vannak olyan esetek, mint Sri Lanka, Montenegro, de az elmúlt 3 évben most már nem adósság csapdáról, hanem hitelezői csapdáról kezdtünk beszélni, tehát Kínának magának elkezdett fájni az, hogy bizonyos hitelei azok dugába dőltek. Becslések szerint már 200 milliárd dollárnyi hitelt kellett átstruktúrálni az új sajámút keretében, mert ezek a projektek valamiért nem voltak rentábilisak. Egyébként ezt már az új sajámút kezdetekor elmondtuk, hogy hát azért annak van valamiféle racionális oka, hogy a világban vagy más meglévő nagy nyugati szervezetek, illetve piaci szereplők nem voltak hajlandók finanszírozni ilyen projekteket a fejlődő világban, mert nem voltak rentábilisak, vagy túl nagy volt a politikai kockázat. Na most a másik, amit látunk, hogy a kínai hitelszerződések nem tartalmaznak valójában olyan jogi elemeket, amelyeket ne találnánk meg nyugati országok által, vagy nyugati szervezetek által aláírt hitelszerződésekben, de így mindet egyszerre, na az csak a kínaiakban. Tehát 110%-ig bebiztosítják magukat, ők nem veszthetnek ezeken a hiteleken, mindenképpen visszaszerzik. És Magyarországra rátérve azért azt látjuk, hogy igen, a Belgrád-Budapest vasút, hát én nagyon csodálkoznék, hogyha nem szaladná el 1000 milliárd forintig majd az a végösszeg, de azért ez a magyar GDP-hez képest nem jelent akkora hitel terhet, mint mondjuk Montenegrónál, ahol már a GDP 20-25%-ánál jár a hitettség Kína irányába, de abban biztos vagyok, hogy a kínaiak nem fognak veszteni ezeken a dolgokon. Hogy mit kérhetnek a kínaiak? Hát ez egy nagyon, nagyon jó kérdés, az biztos, hogy nem felebaráti szeretetből dolgoznak Magyarországon, az is biztos, hogy ez kormányzati szereplőknek megéri, ez a Kínához fűződő kapcsolat, hogy ezt a Belgrád-Budapest vasút kapcsán egészen egyértelműen látjuk, és az is egészen biztos, hogy a kínaiak fognak kérni valamit cserébe, hogy mit, ezt valószínűleg sosem fogjuk megtudni, de azért nem aggódnék attól, hogy adósságcsapdába esünk Kína irányába, nem akkora ez a kitettség.
Nagyon szépen
ez
köszönjük.
Megnyugtató. Köszönjük szépen.
Folytatása következik, mert több szálat nem vartunk el, de erre több időt most nem tudunk szállni. Nagyon szépen köszönjük. A szakértelmét, szép napot kívánunk.
Én köszönöm
szépen. Viszont hallásra. Dr. Matura Tamással, a Budapesti Corvinus Egyetem Nemzetközi Politikai és Regionális Tanulmányok Intézetének tanársegédjével, a Közép-Európai Ázsia Kutató Központ elnökvezetőjével beszélgettünk.